folytassuk egy olyan könyvvel, amit mind a ketten olvastunk. A Vendégház Rachel Cusk-tól egy nyár elejé megjelenés volt, és egy nagyon más, ugye a trilógiához, a körvonal trilógiához képest, ami az elmúlt években jelent meg, ez egy nagyon más stílusú, elbeszélői stílusú, meg egyébként is más. Már azért a témáit tekintve nem más, tehát azért igen, a fő témák azok ugyanazok, viszont ugye az írói eszközök azért másmilyenek. És ami ugye fontos még, hogy ez egy teljesen valós sztorinak a fiktív feldolgozása. Ugye ő egy Mabel Lodge nevű, a század elején élt, hát egy ilyen művészet pártoló, meg ugye amatőr írónak a napját dolgozta fel. Ez a Mabel Lodge létrehozott egy ilyen alkotóházat gyakorlatilag Új-Mexikóban, ha jól emlékszem. És annyira rajongott D.H. Lawrence-ért, akire egyébként Rachel Cusk is rajong, hogy mindenen el akarta oda hívni. És el is ment D.H. Lawrence, csak hát sajnos nem úgy sült el a személyes találkozás, meg az a remény, hogy akkor ő majd inspirálni fogja D.H. Lawrence-t, és vagy valamilyen közös alkotói folyamat létrejöhet, vagy ez, ahogyan mondjuk ő tekint az alkotásra, és ahogyan mondjuk Lawrence tekint az alkotásra, azok mennyire találkoznak ezek a gondolatok. Hát nem úgy sült el, és írt erről egy memoárt. És az a memoár került Rachel Cusknak a kezébe, és ő ugye ezt a vendégházban gyakorlatilag a COVID időszakára vetítve képzelte el úgy, mintha mi ezt a memoárt, vagy inkább egy levelet olvasnánk, egy nagyon hosszú levelet olvasnánk, amit az M csak M-ként megnevezett narrátor ír Jeffersnek, ami egyébként valóban is létezett, tehát ez a Jeffers nevű férfinek valóban írt D.H. Lawrence-ről Mabel. És ugye itt ami csavar van a valós sztorihoz képest, ugye nem egy írót hív meg a birtokára az M nevű elbeszélünk, és ugye itt abszolút a vírus, vagy valamilyen, ugye nincs megnevezve, hogy a COVID, de hogy egy pandémia miatt, ugye mindenki be van zárva a saját házába, tehát nincs nagy mozgás így a világban, és ugye ebben az időszakban találja ki M, hogy a második férjével a birtokukon, ahol élnek, ugye ez egy ilyen gyönyörű környezetben van, és hogy ott kialakítottak már egy vendégházat, és elhívja azt a festőt, aki egy ilyen sorsfordító hatással és felismeréssel volt rá annak idején, amikor elhagyta a férjét, amikor meglátta a festményeit Párizsban, és akivel iszonyatosan erős rokonságot érez, és teljesen megmagyarázódva arról, hogy akkor ezt a férfi is így fog érezni, mikor találkoznak. És hát abszolút nem úgy sül el ez a találkozás. És ugye ebből a szempontból azért nagyon más az elbeszélő mód, mert ugye itt végig M-nek a benyomásait, meg az általa, tehát hogy mindent az ő, tehát ugyanúgy az ő szemszegén keresztül látunk, de ugye alapvetően is azért az ő gondolatait, meg az ő nézőpontját ismerjük meg, míg azért ugye a körvonalban, meg a tranzitban azért a beszélgető társak, akik ugye féllyel beszélgettek itt-ott, az ő gondolataik voltak azért így nyilván előtérben. Persze féljen keresztül így átszűrve, de itt azért amúgy te el tudnád képzelni Emmet mondjuk a féj egyik karaktereként, akivel találkozik mondjuk egy vacsorán?
Abszolút,
igen. Mert amúgy ilyen szempontból én is. Igen. Igen. Tehát amúgy azok a témák, amiket feldob, és akkor ugye itt köszön vissza az, hogy azért ezek az állandó témák a Rachel Cusknak, ugye az anyaság, a nőknek az elnyomott helyzete, meg a létező összes módon nem tudom, diszkriminációja és a kiteljesedés gátlása így a patriarhátus által, tehát ezért elég sokat utal erre a vendégházban is, és inkább az a fajta a képtelenség a egymás megértésére szerintem, meg a társadalmi különbségek, azért az is eléggé hangsúlyos ebben a könyvben, meg a művész, igen, meg az alkotói féltékenység.
Igen, meg a művészet szerepe. Igen. Van egy kedvenc mondatom, igen, hogy talán a művészet csak kiszipolyozza belőlünk az életerőt, és igazából semmi másra nem jó, csak hogy rádöbbenjünk arra, hogy semmit nem tudunk, és igazából semmik vagyunk. Tehát, hogy nem egy ilyen felemelő következtetést vont le itt egy mondatban, aztán nem tudom, lehet nyilván vannak más fénytörések is a könyvben a művészetről.
Persze.
De hogy alapvetően nekem ez így nagyon tetszett, hogy így ez nem annyira csodálja ezt a festőt is, annyira oda van a művészetért, és akkora csalódás éri, hogy megkérdőjelez mindent azzal a kapcsolatban, hogy ő hogy állt valaha is a művészethez és a művészekhez. És történik benne, szerintem ezáltal, hogy ő ekkora csalódást él meg, egy ilyen identitás válság.
Igen, egy újabb, igen, gyakorlatilag.
Igen, és igen. Ő már egyszer ugye átesett, vagy volt egy férje, igen. Az még kiderül a sztori elején, hogy ugye másodjára házasodik, hogy ott ő már egyszer így megjárta így a poklot, és akkor most jön a második pokla, és az első mondataiban is úgy vezeti fel ezt a levelet, hogy az ördöggel való találkozásom. Igen. És szerintem, ahogy így megy előre, azt látjuk, hogy igazából nem ördög volt ez az ember, csak egy katalizátor az ő életében, hogy így felhozzon.
Hát meg ő igazából egy idealizált képe volt, egy elképzelt képe volt ugye a festményei alapján a művészről, tehát ez is egy érdekes kérdés, hogy mennyire tudunk, meg akarunk következtetni az alkotóra a műve alapján, és hogy fontos az, hogy milyen ember alkotta akár festményt, akár könyvet. Ugye az irodalom szerepe is azért hangsúlyos, meg nagyon vicces például az, ahogyan fantasyt ír a lányának, a barátja, aki ugyanúgy náluk van, és akkor egy ilyen rémunalmas, ilyen hosszú fantasy részletet olvas fel a készülő regényéből, és hát nagyon nehezen tűrtőztetik magukat, hogy ne mutassák, hogy mennyire unják. Ugye fontos, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen kamara dráma, egy kicsit a felállás az emlékeztet egyébként a Bigger Splash-re. Ugye három párt látunk. Az M nevű elbeszélő a nagyon támogató, nagyon hallgatag, nagyon ebből a közegből érkezett, és nagyon földhöz ragadt, és nagyon gyakorlatias férjével, aki egy ilyen fő megoldó ember lesz igazából az egész regényben, és egy olyan támasza M-nek, amire igazából ekkor döbben rá igazán, hogy mennyire is a támasza, és hogy mennyire az értelmet tudja képviselni ezzel a káosszal és értelmetlenséggel szemben, amit egyébként a művész, meg az általa idehozott fiatal barátnő, meg igazából ez a dinamika kelt a gerjeszt az M-ben, és úgy ott van még a lánya is, és a lányának a fiatal barátja. Tehát azt is látjuk, hogy nekik milyen a két fiatalnak a pár kapcsolata. És ugye megérkezik a meghívott, egyébként nagyon elismert, gyakorlatilag egy sztár festőről van szó Amerikából, és hát ugye az első kellemetlen meglepetés az, hogy nem egyedül jön, hanem hozza magával a
20 éves kis barinőt.
Igen, aki egy ilyen gazdagabb családnak a elkényeztetett, nagyon sok gondja nincs az életben típusú barátnő. És hát abszolút nem úgy viselkedik, és nem a partner azokban a dolgokban, amikre az M számított, hogy majd akkor ők így együtt megváltják az élet dolgait és a művészetet, és majd ő lesz gyakorlatilag tehát M úgy tekint magára, hogy akkor ő lesz a múzsája is egyébként ennek a festőnek, és hát abszolút nem ezt történt, tehát totálisan ignorálja.
Igen, és szeretné, hogy lefesse, és már mindenkit lefestett, igen, csak őt nem.
Igen, aztán kiderül, hogy milyen módon ábrázolta őt, ugye ez is egy ilyen fontos pillanat a regényben. De tényleg elképesztő az, ahogyan ezek a dolgok így mind, ugye, és azért is mondtam a Bigger Splash című a filmet, mert ugye ott is azon, hogy egy ilyen nagyon zárt közösségben, ugye különböző életkorú, ugye egymással különböző kapcsolatban álló emberekből lesz tényleg egy ilyen robbanás gyakorlatilag, tehát ez nem lehet, hogy egyébként ne legyen konfliktus, és hogy ezt mondjuk így szó nélkül hagyják. Nagyon érdekes például, ahogyan tudjuk, hogy ebbe fog következni, tehát van egy ilyen folyamatos feszültség a könyvben, hogy így várjuk, hogy akkor oké, mikor lesz ez a robbanás, de mégis a vége az, hogy egyébként egy építkezéshez tud vezetni, tehát hogy amennyire sok feszültség gyűlik fel, meg amilyen felismerésekhez vezet ez egyébként M-ben is, a lányában is, szerintem a férjében is, hát amúgy mindenkiben gyakorlatilag, tehát a festőben is, meg ugye ez is a Lawrence D.H. Uh-huh. Lawrence-re egy ilyen finom kis utalás, meg amúgy Lawrence-nek L-nek a barátnőiben is. A vége mégis egyébként szerintem egy ilyen előremutató dolog, tehát nem úgy hagyja lógva Kázka sztorit, hogy csak a romokat látjuk.
Nem. Szerintem egy pozitív kimenetlő sztori lesz, végül is pedig azt gondol lehet, igen, hogy úristen, itt a vége, ez csak a sötét, meg a halál, meg a rombolás lehet, mert itt annyira feszíti végig amúgy a húrt, hogy így tényleg már az ember kívánja, hogy így történjen meg, mert ez már kezd egy kicsit tényleg idegörlővé válni, szóval amúgy szerintem ez zseniálisan volt így felvezetve, és volt íve az egésznek. Mondjuk nagyon erősen kezd, tehát, hogy már ott az első, igen, oldalon már olyan elvárásaid vannak a könyvvel szemben, hogy utána lehet nagyot esni, de én nem estem vele, tehát, hogy én sokkal jobban kedveltem, mint a trilógiát, mert itt azt éreztem, hogy itt benne van, uh-huh, az író teljes vászélességgel a sztoriban, és haladunk valahova, nagyon erősen fogja az olvasót, és közben meg nagyon sok rétege van annak, amiről ír, tehát hogy a művészetek, az anyaság, ez mondjuk már ugye a trilógiában is előjön, hogy a nők mennyire mondanak le a szabadságjogukról, uh-huh, ha szülnek, hova lesz a nőiesség, és azt gondolom, hogy még biztos, hogy újra fogom olvasni, mert hogy biztos fogok más oldaláról is még újakat felfedezni a könyvben, mert tényleg, ahogy a férjével alakul a viszonya, ahogy játszmáznak, ahogy kommunikálnak egymással, nagyon sokrétű, nagyon kedveltem, meg az egésznek nagyon jó dinamikája volt, és csodásan ír.
Egyébként nekem a körvonal abból a szempontból jobban tetszett ez a trilógia, hogy ott eredetibbnek találtam azt, ahogyan ezeket a totál különböző embereket így végig tudja tartani, és ez azért egy hagyományosabb elbeszélésmód, ami, abszolút, a vendégházban van. És ami nagyon érdekes, hogy hallgattam egy podcastot a Kázkal, ami a Melbourne-i Irodalmi Fesztiválra készült, és őt azt mondta, hogy egyébként ő a körvonal trilógiánál érezte úgy, hogy biztosra vette, hogy ez senkinek nem fog tetszeni. Tehát egy abszolút azt gondolta, hogy ettől teljesen ki fognak akadni, amikor megírta, mert hogy így kit érdekelhet egyáltalán ezzel, meg hogy nem fogják érteni konkrétan, hogy most mit akar ezzel az egésszel. És lehet, hogy az a fajta, hogy ezt így megcsinálta, most úgy érzi, hogy akkor visszatérhet ehhez a sokkal inkább a saját hangján, vagy hát úgy nem annyira, csak így, tehát nem kell annyira háttérbe szorítani a saját magát, mint egy ilyen egyes szám első személyű elbeszélőt, mert ugye Fénil azért az eléggé fontos volt, igen, hogy ott őt nem ismerjük,
igen,
meg.
Kivonult a sztoriból, mesél. Általában kedvelem az ilyen 50-es éveiben járó, uh-huh, íróknak a élettapasztalatait, igen, és nőknek, akik előttem járnak. Egyszerűen olyan jó élettapasztalatokat tudnak vele sűríteni egyet történetben, hogy nagyon, én tök élveztem, és nekem hiteles volt.
És akkor folytassuk a nagyobb terjedelmű könyvekkel. Ugye te napokban fejezted be a Cormac McCarthy-nak a, igen, legújabb, és egyben ugye sajnos az utolsó, igen, könyvét, ami viszont ugye ilyen kettő az egyben, igen, kötet.
Igen, Iker könyvének mondják, én jobban szeretem azt a kivező testvérkönyv, uh-huh, mert ez a könyv tényleg egy testvérekről szól, egy fiúról, meg egy lányról, és ugye ez a Iker könyveknél ugye két könyvet kapsz egy kötetben, így megfordítva. Tehát, hogy amúgy így is olvashatod, meg úgy is olvashatod. Én úgy olyan sorrendben olvastam, hogy szerintem a legtöbben, hogy először az utást, utána meg a Stella Maris-t. Egy ilyen nagyon nagy, hosszan írt, nagy terjedelmű mű, több évtizeden átírta az író, és tényleg halála előtt tudta csak befejezni, és ha jól tudom, akkor ugye a magyar fordítása az elsők között van, tehát hogy abszolút gyorsan vehetünk kezünkbe ezt az utolsó művet. Tehát ez az utas, az első regény, mondjuk így a könyvnek a fiú tagja. A regény első fele az a Bobby Westernek, a mélytengeri búvárnak a története, akit behívnak egy expedícióra az éjszaka közepén, hogy merüljön le, vizsgáljon meg egy repülőgépet, annak a roncsát, hogy mit talál rajta, és számoljon be. 9 utas talál a roncsba, beszíjazva, látszólag semmiféle becsapódás nem történt, valahogy lezuhant az a az a repülő, de eltűnt egy utas, meg eltűnt a fekete doboz. Tehát egy ilyen hatalmas nagy rejtéllyel kezdődik a sztori, és jönnek ilyen mindenféle ügynökök másnap, hogy mindenféle információt kikényszerítsenek még a West Endből, de nem tudnak, mert igazából tényleg nem tud semmit. Csak megbízták, elmondta, hogy mi történt, de annyira ellehetetlenítik az ő életét, hogy így muszáj neki menekülnie, és akkor kér egy segítséget egy magánnyomozótól, aki intéz neki hamis igazolványokat, hogy új személyiséget vegyen fel. De igazából nem ez a sztorinak a lényege, mert ahogy haladunk előre a regényben, egyre inkább eltávolodunk ettől a vezető motívumtól, ettől az utastól, hogy ki volt ez az utas, vagy miért kellett oda menni, miért kezdik el üldözni ezért West End-t. Viszont közben pedig megismerjük West End-t, vagy lovagot, így is hívjuk a regényben, vagy ugye Bobit, jó sok neve van. Na de hogy megtudjuk, hogy ő egy ilyen nagyon világlátott ember, aki mindenféle veszélyes szakmát végzett, már volt Forma 1-es pilótától kezdve minden, de valójában mindig csak menekült a ténytől, hogy a húgát nem tudta megmenteni, aki egy elmegyógyintézetben, hát már így nincsen leírva, de feltehetőleg öngyilkos lett, aki mellesleg nagyon szerelmes volt belé. És ezt a kapcsolatot ő sosem tudta lezárni, és sosem tudta igazából elengedni Alice-t. Ez a bűntudat végignyomja a vállát, miközben az apja, meg az anyja miatt is érezhet bűntudatot. Mindketten részt vettek valamilyen szinten a Manhattan tervben, ugye ez az Oppenheimer sztori. Egy tudós volt az apuka, az anyuka meg egy egyszerű, de okos nő volt, aki egy ilyen gyárban dolgozott, és dolgozott a atombomba gyártásán. Ennek a generációs öröksége is nyomja őt. Egy nagyon párbeszédcentrikus, az íróra nagyon jellemző puritán szöveg, nagyon szókimondón, nagyon egyszerűen, de nagyon odamondóan fogalmaz végig. Kevés benne a tájleírás, azok viszont nagyon szépek, és leginkább a párbeszédekre épít, és akkor ezt még megfejeli majd a második sztori valami, meg a lánynak a sztoria, az Alice-nek, aki egy 6-7 évvel fiatalabb a Bobinál, és önként vonul be az elmegyógyintézetbe, miután valamilyen skizofréniával diagnosztizálják. És ez a második regény, ez csak párbeszéd. Tehát itt elkezdődik a beszélgetés a Dr. Cohennel, az orvosával, és ezt tudjuk végigkövetni. És ez az orvos nagyon okosan és nagyon ügyesen vezeti végig Alice-t a saját történetén, és végigvezet minket igazából a 20. század. Egyrészt az amerikai történelem nagyobb eseményein és a tudományos világ nagyobb fordulópontjain. Tehát egy elképesztő, hogy milyen munkát tett bele ebbe az író, hogy ő ennek így. Én nem néztem utána, hogy eznek mennyi volt a fikciós része, amikor ezt a matematikai, meg filozófiát, meg fizikát így belepakolta, de én így elhittem.
De gondolom, hogy azért, mert ezek alapvetően tényként vannak, igen, tehát nem ilyen elképzeltem elméletek, akkor gondolom, igen, hogy azok stimmelnek,
igen,
is.
Igen, igen, igen.
Ennyi fért a mai adásunkba, ez egy jó hosszú adás lett, de nagyon jó könyveket ajánlottunk, igen, úgyhogy olvassátok el őket, amikor időtök engedi, ne várjatok vele jövő nyárig, mert ezek nem nyári olvasmányok, bármikor olvashatok, nem kell hozzá medence, vagy repülőgép.
A BKK is
abszolút
jó.
Nem, így van. BKK kompatibilis, abszolút. Az összes olvasmány.
Kis könyv, kis táska mehet.
Köszönöm szépen, Évi, hogy a vendégem
én
voltál.
Köszönöm.
És sziasztok.
Sziasztok.